Itt van velünk a stúdióban az OTP elemzési központ vezetője Tardos Gergely. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok!
No, hát ugye az uniós gazdasági kilátásokat vizslatjuk veled. Így elsőre nem túl jó a kép. Ugye a görögök azok ilyen búvópatakként hol előjönnek a problémáikkal, hol nem. Az olaszok sorsa igazából nem dőlt el. Azt tudjuk, hogy Franciaország az unió második legnagyobb gazdasága, de nagyon komoly problémákkal küzd, majd Macron most fog neki látni, hogy ott valamit rendbe tegyen. A britek kiléptek az unióból. Ezt így végig soroltam, és azt mondom, hogy milyen akar, kilátásokról beszélünk.
A britek nem tudni, mi van a britekkel.
Ja, igazából az se lehet, igaz. Ez így korrekt.
Ők se tudják az ügyet. Kétség, tehát, hogy a közvélekedés tényleg az európai gazdaságról, hogy igazából így hát nem nagyon csinál semmit, legfeljebb növögetgetés van, meg hogy ami van, ugye az is nem más, mint az, hogy sokat gyengült az euró, meg alacsonyak voltak a nyersanyagárak, és hogy ez egyszerű lökést adott az európai gazdaságnak, és ennyi a történet. És ráadásul politikailag is, gazdaságilag is mindenhogy rosszul néz ki. Most ezzel az egy olyan probléma van, az, hogy az a várakozás, amit lényegében az elemzők többsége, vagy így mondom, hogy a piaci konszenzus várt az eurozónára, hogy majd szépen lassul, az ugye konkrétan nem ez történik, mert az a helyzet, hogy a negyedik negyedév is egy teljesen erős negyedév volt, évesítve ilyen 2% körül növekedéssel, ugye az első negyedév az már évesítve majdnem 2,5%, a bizalmi indikátorok fenn vannak az égben, úgy tűnik, hogy a Q2 is tudja hozni ezt a 2-2,5%-ot. És az a helyzet, hogy ugye ez sokkal dinamikusabb, mint az a mondjuk ilyen 1,7%, amit a piaci konszenzus előrevetít, és egyébként ugye az a helyzet, hogy akárhogy jöttek a hírek, az euró nem tudott egy idő után tovább gyengülni, és aztán ment egy szép nagyot. Én azt gondolom, hogy érdemes megnézni azt, hogy valójában mi is történik, és akkor látjuk azt, hogy miért gyorsul az európai gazdaság, ahelyett, hogy lassul.
Oké, mi a hajtómotorja vajon?
A német autóipar?
Nem csak. Sok minden van. A legfontosabb szerintem az, hogy már elég régóta tart a válság, a költségvetés, a háztartások egy csomó kiigazításon átmentek, és az a helyzet, hogy szépen sútyiban, ugye mindig, tehát a európai munkaerőpiacra az a kép, hogy kétszer annyi a munkanélküliség, mint az USA-ban, semmi nem történik, és valójában nem ez a helyzet. Tehát ha ránézünk az európai munkaerőpiacra, akkor két dolgot érdemes kiemelni, hogy a foglalkoztatottság új csúcson van, tehát érdemes ezt végig gondolni, soha eddig Európában nem dolgoztak annyian, mint most. Tehát, hogy ott is megvalósult ez a munka.
Hát akkor a válság előtti szintnél is magasabb a foglalkoztatottság.
Így van.
De ezt hogy? Hát egész eddig döcögött az európai gazdaság, akkor ki dolgozik és hol dolgozik?
Hát ugye, tehát, hogy ilyen ágazatokban van komoly munkahelyteremtés, mint mondjuk a piaci szolgáltatások, tehát ilyen IT, kommunikáció, hotelek, éttermek, akkor minden ilyen, ami ilyen egyéb gazdasági szolgáltatás, tehát hogy alapvetően ugye tehát a civilizációt alapvetően a szolgáltató szektor húzza már az ipari társadalmak után, tehát hogy ez az egyik, és nyilván az ipar is viszonylag jól néz ki, és ugye ez egy nagyon fontos dolog, ha felidézzük azt, hogy mi volt Magyarországon nagyjából 14-15 körül, ugye akkor volt az, hogy volt növekedés már, és mindenki legyintett, hogy ez csak uniós pénz, igen. És szintén legyintett mindenki arra, hogy oké, jön le a munkanélküliség, de a semmi más, csak közmunka, meg külföldön dolgozók, meg ilyen statisztikai, ilyen mintavételi problémák, és hogy ez az egész. És ugye aztán, sőt, mikor 15 nyár végén, ősz elején mi írtunk egy olyan anyagot, hogy ez a javulás, ez nem csak hogy valós, hanem hogy nagyon hamar a munkaerő hiány lesz az egyik legnagyobb probléma Magyarországon, akkor sokan azt mondták, hogy ez nem így van. És az a helyzet, hogy ugye amikor, és utána kiderült, hogy valóban ez a dolog, és utána meg látszott, hogy egy ilyen teljesen beindult a ciklus fölfele, egy öngerjesztő növekedés, és ennek ugye az a hatásmechanizmusa, hogy ahogy a munkanélküliség elkezd esni, a munkaerőpiaci bizonytalanság csökken, az emberek bátrabbak, ugye a mernek többet fogyasztani, mernek újra a lakást vásárolni, és egy idő után azok a úgynevezett hiányzó motorok, amik egy recesszióban leállnak, és a növekedés korai szakaszában még nem indulnak meg, azok is beröffennek, és utána igazából egy ilyen szélesebb, sok pilléren álló normális növekedés alakul ki. Ugye Magyarországon ez történt akkor, és én azt gondolom, hogy sok jel utal arra, hogy az eurózónában ugyanez történik. Ugye a munka, tehát a foglalkoztatottság nagyon, tehát hogy tényleg új csúcson van. A munkanélküliség az 12-ről lejött már 9-3-ra. Azt érdemes megnézni, hogy ez már lényegesen közelebb van az előző ciklikus mélyponthoz, mint a csúcshoz. És az tehát, hogy egyébként meg tehát, hogy az átlagon már túljött, és az előző ciklusnak az átlagát is gyorsan közelíti. És ugye ebben, és ha megnézzük azt, hogy látszik, hogy azért a fogyasztás megyeget, az ingatlan piacon az árak azok emelkednek, és nem csak Németországban meg egy-két helyen, hanem az a helyzet, hogyha megnézzük az ilyen főbb országcsoportokat, tehát megnézzük a pixeket, akkor náluk is az van, hogy egyértelmű a javulás, a vállalati hitelfelvétel átment pozitív, és az a helyzet, hogy az építési engedélyek is most már több negyed éve emelkednek, ami azért fontos, mert ez egy olyan mögöttes gazdasági mutató, ami mondjuk így a tényleges bizalmat mérja.
Hát nyilván, mert ugye ki kezd építkezni, ki azt tudja, hogy is tudja fejezni, ki is tudja fizetni, lesz vevője hát meg nem, az ingatlanra.
Nem csak azt, tehát, hogy akkor építkezik valaki, mondjuk egy háztartás, akkor töri a fejét lakásvásárlásban, hogyha ha biztos, vagy jó esélye nem veszíti el az állását, nem kell félni attól, hogy a jövedelme nagy mértékben csökken, mert ugye a lakásvásárlás az hitelfelvételből történik, a tőke áttétel az nem egy vicces dolog akkor, hogyha bejön egy nem várt kellemetlen helyzet. És az tehát, hogy én azt gondolom, hogy ez egy fontos történet, és hogy ilyen szempontból komoly esély van arra, hogy az eurózóna jobban fog teljesíteni a következő egy-két évben, mint amit most a piaci konszenzus mutat.
Végre egy jó vendég, üzeni valaki Tardos Gergőnek, a OTP elemzési központ vezetőjének, átadtuk neki így élőadásban, és hozzátesz, hogy ő volt az első, aki időben megjósolta az építőipari boomot még a kormány beavatkozása előtt. Most mit gondolsz erről? Mi a modell, mit figyel, alapkamat, állampapírpiaci kamat, kormányzati beavatkozások, és ezen kívül akár külföldön, akár az Egyesült Államokban, akár magyar viszonylatban? Hát most épp a munkaerőpiaci adatokat figyeled, az kiderült az előzőekből.
Én azt gondolom, hogy mi nagyon komolyan figyeljük az ingatlan piacot, és azt érdemes látni, hogy az ingatlan piac az egy, ugye főleg azokban az országokban, amelyeknél a gazdaságpolitika hajlamos arra, hogy ne a tankönyv szerint csillapítsa a ciklust, hanem úgy igazán ostoba módon felnagyítsa azt, ott azokon a helyeken az szokott lenni, hogy az ingatlan piac elképesztő kilengésekkel működik, és azt érdemes látni, hogy ott igazából a munkaerő, vagy az ingatlan piacon az egy nagyon erősen makrokörnyezet által vezérelt dolog, egyszerűen azért, mert az ingatlan az a háztartásnak, a vállalatnak is a legnagyobb értékű vagyontárgya, amihez jellemzően hitelfelvétel társul, és hogy ilyen szempontból aki ingatlant vesz, az azt mutatja, hogy hisz a jövőben. És hogy ezért az ingatlan piac, főleg ezekben a feltörekvő országokban, egy ilyen egy-másfél éves késéssel követi a konjunktúrát. Tehát amikor vagy így mondom, a felfele fordulónál, mert amikor lefele forduló van és baj van, akkor nagyon gyorsan reagál, de egyszerűen amikor elindul egy növekedés, és még a munkaerőpiacon nagy a bizonytalanság, akkor az ingatlan piac az még esik tovább. És igazából a forduló az úgy néz ki, hogy először jön, megáll a GDP esése, utána ez szépen elkezd hatni a munkaerőpiacon, elkezd csökkenni a munkanélküliség, emelkedni a reálbérek, és általában utána még egy ilyen, hát mondjuk egy év az, amikor megjön a forduló, ugye akkor az árak elkezdenek emelkedni, és amikor az ár eléri azt a szintet, hogy már megéri építeni, akkor utána jön az, hogy az építőipar is megindul. És ilyen szempontból Magyarországon ugye egyrészt a rendszerváltás utáni nagy 98 utáni forduló, meg ez a mostani forduló is, ez két dolog egybeesésének köszönhető. Ugye egyrészt az történt, hogy maga a makroforduló is megvolt, tehát amúgy is meg lett volna az ingatlanpiaci forduló, de az ezredforduló környékén meg most is a kormány rásegített azzal, hogy katalizátorként bedobott intézkedéseket, és ez a kettő okozta azt, hogy elindult a dolog. És hát ugyanúgy, mint akkor most is egy nagyon erős kereslet van, ami lényegében azt eredményezi, hogy az építőipari kapacitás ezzel a megrendelés állománnyal már nem bír mit kezdeni.
Uh-huh. Akkor egy kicsit a kockázatokról beszéljünk. A Brexit az ennyire nem jelent kockázatot az európai gazdaságnak? Donald Trumpnak a gazdaságpolitikája hogy összeveszett Merkellel? Megmondta, hogy betiltják az egész német importot, ha úgy adódik. Ez nem jelent kockázatot? Csönd van Kínával kapcsolatban, ugye ott van egy borzasztó nagy hitel lufi, ez nem jelent kockázatot erre az egész rózsaszín felhőre, amit itt felskicceltünk?
Dehogy nem, tehát azt gondolom, hogy ugye mi mindig úgy gondolkozunk, hogy van egy alappálya, amire azt gondoljuk, hogy az a legvalószínűbb, ami bekövetkezhet, és akkor ehhez vannak kockázatok. Ugye az alappálya az azt gondolom, hogy ami nagyjából várható, az, hogy azért az európai növekedés az gyors, most nem lesz 5%, meg valószínűleg 3 se, de mondjuk egy ilyen 2-2,5, mondjuk 2 plusz valamennyi az kinéz, és az az európai, de akár mondjuk az USA-val összevetve sem egy rossz teljesítmény. Most ehhez képest vannak kockázatok, és az a kérdés, hogy ezeknek mi a súlya. Én azt gondolom, hogy a Brexitnek nem lesz nagy gazdasági hatása, valószínűleg a Trumpnak sem, tehát hogy ugye a Trump gazdaságpolitikájában egy olyan elem van, ami borzasztóan veszélyes, és ez nem csak az európai gazdaságra, hanem az egész világra, az a protekcionizmus, ugye amikor, tehát egy olyan világban, ahol két cég gyártja a világ, vagy mondjuk négy cég gyártja a világon eladott mobiltelefonok 95%-át, akkor az a helyzet, hogy nem jó játék az, hogy akkor vámokat dobálunk, mert akkor óriás, vagy két cég gyártja a világ repülőgép parkjának a lényegében teljes egészét, ugye akkor ez nem egy vicces dolog, mert akkor az történik, hogy mindenki lemészárolja az összes többi ország hatékony ágazatait. Ugye ebből azért lehet még egy olyan verzió, hogy nem mindenki vámot emel, hanem csak mindenki vámot emel az USA-val szemben, ami egy nagy öngólt eredményezhet. Én azt gondolom, hogy ez a szenárió az nem valószínű, tehát nyilván ott van érdemes a szemünk sarkából néha ránézni, de nem valószínű az, hogy a Trump egy kereskedelmi háborút kirobbantana. És ami, ugye a Kína az a Kínával nehéz mit kezdeni, ugye tudjuk azt, hogy fenntartatatlan, nagyon régóta.
Gondolom dolgoznak azért valahogy, de azt nem lesz könnyű ellapátolni azt a hitelhegyet ott.
Hát azt nem. Ugye, és az a gond, hogyha egyszer ott baj van, akkor amivel a kormányzat tud reagálni, az, hogy megpróbálja államadósságból feltőkésíteni a bankokat, meg jó nagyot gyengíteni a devizán, ami azért visszaüthet. Tehát én azt gondolom, hogy ezek mind fontos kockázatok, talán a Kína a legnagyobb, és azt gondoljuk, hogy olyan szempontból, hogy annak tehát hogy az nem azon műlik, hogy akkor valaki megmere hozni egy döntést, vagy nem. És ami még kockázat, azok a görögök, meg nyilván az olaszok. Itt én azt gondolom, hogy legalábbis én úgy vélem, hogy a görög sztori az Mellingerből kifizethető, tehát ha meg lesz a német választás, akkor kell, hogy találjanak rá.
Ez annyira vicces, hogy a németek. És akkor bejelentik az igényeiket a fontosabb görög szigetekre, a Mellingerből kifizethető?
Nem tudom, de azért ugye ennek két oldala van, tehát a görögök akkora költségvetési kigazítást csináltak eddig, ami mondjuk ha összeadjuk az összes magyar csomagot, annak hát nem is tudom, valahol a másfél-kétszerese. Tehát brutális, amit csináltak, csak ugye ugyanúgy, mint nálunk, amikor az a baj, hogy amikor elkezded a kiigazítást, tehát van egy strukturális problémád, elkezded rá a kiigazítást, akkor az történik, hogy a népek abba hagyják az építkezést, nem vesznek autót, nem vesznek tartós fogyasztási cikket, és egy ilyen öngerjesztő recesszió van, és nagyon sokáig tart, amíg leérsz az aljára, és aztán utána elindulsz fölfele. Tehát, hogy
akkor meg kell nézni, ugye, hogy rendeződik itt a szituáció, nagyjából látjuk, hogy a Brexitnek milyen menetrendje lesz, jó sokáig elhúzódik, stb. A franciáknál rendeződik a szituáció, Németországban ugye megtörténik a választás, minden, és akkor utána azt mondják, hogy na jó, akkor tegyük rendbe ezeket a görögöket, ne húzzanak már vissza minket, olaszokat elintézzük valamilyen módon, és akkor versenyképes Európa?
Hát ez azért bonyolultabb kérdés, de azt mondom, hogy sok, tehát hogyha ugye mindig arról volt szó, hogy kell valami politikai lépés ahhoz, hogy Európa ebből kikecmeregjen, és most úgy tűnik, hogy azért Azzal, hogy a gazdaság elért egy mélypontot és elkezdett javulni, a politikai szintér is megváltozott, tehát hogy ezek a nagyon erősen EU-szkeptikus erők, ezek folyamatosan ugye tehát sokan féltek attól, hogy hatalomra kerülnek több országban, és ehhez képest valójában, ha megnézzük ősztől kezdve az osztrák, a holland, a francia választást, ezek
mindenhol észhez tértek valamennyire.
Így van, tehát hogy és ez azt gondolom nem független a gazdasági teljesítménytől, és vissza is hathat rá. Az olasz kérdés az olyan szempontból bonyolultabb, hogy ott azért az olasz államadósság az, tehát az ilyen
hát majd
az kérem is tudom, 2500 milliárd euró, tehát az olyan állomány, ami nem olyan,
még mint, Európának is tehát, sok, tehát az nem a mellényzsebes kategória.
Hát, hogy nagy mellényzseb kell hozzá.
Igen.
De azt gondolom, hogy ők viszont tehát, hogy olyan, tehát, hogy biztos, hogy lesz még bajuk, de lehet, hogy jó eséllyel ez nem most fog kiderülni, hanem a következő lefordulónál, tehát amikor kedvező a gazdasági környezet, meg egyébként a jegyben az LKB nyilván nem fogja elkapkodni a szigorítást, akkor azért...
Ez most jó nekik, tehát egy kicsit el tudnak belőle lapátolni ők is. Ha ez ilyen jó lesz Európában, az nekünk is jó lesz? Fogja húzni Magyarországot is még jobban? Én és nem lesz-e gond mondjuk akkor a munkaerőhiány, vagy a túl magas keresetek, vagy mindez együtt?
Hát tehát azt gondolom, hogy lesz exportkereslet, ezzel azt gondolom nem lesz gond, ugye. A következő pár évre azt gondolom, hogy a belső motorok is biztosítottak, tehát ugye a fogyasztást azt húzza az, hogy a bér az gyorsul, az, hogy a háztartások nettó vagyona, vagy a bruttó megtakarítása is magas szinten vannak. Ugye a jövedelemhez képest a fogyasztási ráta még mindig alacsony van, egy csomó olyan, tehát hogy ahogy egyrészt nő a bér, és ezzel nő az egyensúlyi szint, ez is önmagában biztosít egy fogyasztás bővülést másodszorban, meg az, hogy az egyensúlyi szintől jól le vagyunk maradva, és efele megyünk ez is. És ugye most az a helyzet, hogy erről is beszéltünk korábban, és volt ezzel kapcsolatban is szkepticizmus, de hogy a magánberuházások elindultak. Uh-huh. Tehát egyszerűen szűkössé vált a munkaerő kínálat, a tőkeköltség alacsony, úgy néz ki, hogy a kereslet robusztus, kiment túl csúcsra rengeteg ágazatban, tehát hogy egy csomó szektorban megindult a beruházás, és ez kitarthat, azt gondolom, uh-huh. hogy 3 évig mondjuk, és utána jön a nagy kérdőjel egyébként.
Jó, oké. Okay. Hát, kár, hogy nem péntekre hívtuk a Gergőt. Optimista pénteknek remek lett volna ez a beszélgetés, de így se volt rossz morgó szerdát, legalább kicsit megédesítetted. Köszönjük szépen, hogy itt voltál, és akkor a proféta szóljon belőled mindannyiunk érdekében, mondom. Köszönjük szépen.
Tardos Gergő volt itt velünk a stúdióban, az OTP elemzési központ vezetője.